Na jó estét kívánok! A 193-as oldalon tartunk, a 18-as fejezetnél. És ha visszaemlékeztek, még egy szóra szeretnék visszatérni a múltkörön, volt egy-két dolog, amit nem tudtunk az előző fejezetben kapcsolatban megbeszélni. Ugye az előző részben két téma volt. Az egyik az volt, hogy Mózes hogyan fakasztott vizet a kőből, hogy a zsidók most gyaloltak tovább, meneteltek tovább, és elfogyott a víz, és panaszkodtak Mózeshez, és Istenhez, és Mózes fölkiáltott Istenhez, hogy mindjárt meg fogják kövezni. Isten azt mondta, hogy menjél oda a sziklához, és választ ki a nép vezetőit, bölcseit, vidd őket magaddal, üsd rá a sziklára, és a sziklából. Nem, az a végén volt, az 40 év múlva lesz. És üsd rá a sziklára, és a sziklából víz fog jönni. És így is történt, ezt Mózes megtette, ráütött a sziklára, és kijött a víz. Ez az egyik történet. A másik történet pedig az volt, hogy Amalék elkezdett háborúzni. Csak nekem van itt melegen? Nem is tudom, nyitni kell az ablakon. Köszönöm. Utóbbi időben mindig melegen van. Szóval Amalék, aki háborúzni kezdett a zsidókkal, és akkor Isten azt mondta Mózesnek, hogy menj, szólj Jehosuának, hogy ő menjen háborúzzon velük, válasszon ki férfiakat, akik háborúznak, te pedig menjél és menj fel a hegyre, és emeld fel a kezedet, és mindig, amikor fönt lesz a kezed, akkor a zsidók győzelemre állnak, amikor még leengeded a kezed, akkor vesztésre. És akkor végül is Áron és Húr tartották Mózes kezét, és akkor így végül is Jósua legyőzte Amalékot. És akkor a végén ott van, hogy Amalékot nem szabad elfelejteni, amit ő tett, és viszont ki kell az utolsó írmagját is törölni, és el kell pusztítani. Két dolog, amit csak nem beszéltünk. Az egyik az, hogy ami egy kérdés fölmerült, és nem adtunk rá valójában választ, az az volt, hogy arról beszéltünk, ha visszaemlékeztek, nem tudom, kik voltak itt a múltkor, de arról beszéltünk, hogy tulajdonképpen a zsidók kérése, hogy legyen víz, az egy legitim kérés volt. Ez egy teljesen érthető dolog. Nem kértek semmit extrát, csak annyit, hogy legyen mit inni. És ehhez képest az is érthető, hogy Mózes miért panaszkodott, kiáltott fel Istenhez, mert tényleg egy legitim kérés volt. Azt nem értjük viszont, hogy Isten mit gondol, hogy Isten mit tervezett. Ha a zsidók nem panaszkodnak, akkor nem ad nekik vizet? Hogy miért ment ez ilyen nehezen? És érdekes válasz, amit a Bárbanél ad, az, hogy Isten azt úgy tervezte, hogy még egy-két állomás, és elérkeznek a Sinai hegyhez, a Sinai hegyhez, ahol a Tórát kapták volna, és ott lett volna az a kő, amiből a vizet fakasztotta Mózes, és Isten azt akarta, hogy ugyanazon a helyen, ahol a Tórát kapják, ugyanazon a helyen kapják a forrásvizet is a zsidók. Miért? Mert a víz ez kifejezi a tanítást, a Tórát és a vízhez hasonlítjuk, és tudatosuljon bennük az, hogy az ivóvíz, a fizikai víz az a spirituálisra, a szellemivel együtt teljes csak. Most, mivel korábban kellett ezt megcsinálni, ezért a Bárdonel értelmezése szerint Isten azt mondta Mózesnek, jó, akkor várjanak itt a zsidók, te pedig menj el a Sinai-hegyre előre, vigyél magaddal a bölcseket, ezért kellett a bölcseket magukkal, hogy más is lássa a csodát, és ott üsd meg a követ, tehát tényleg onnan jött a víz. És ehhez képest pedig a háború Amalékkel az is így történt, hogy az Amalék ellen Jehosuát küldte el háborúzni onnan, a Sinai-hegyről. Szóval szerint, hogy ott volt Mózes a bölcsekkel és Jehosuá, a zsidók voltak az eredeti állomás helyen, és Mózes azt mondta, menjél és háborúzzál Amalékkal. Szóval arról a helyről küldte előtt háborúzni, és azon a hegyen állt Mózes, szóval a Sinai hegyen állt Mózes, amikor a kezét fölemelték. Még egy érdekes dolog, azt nem tudom, tudjátok, hogy a Sinai hegynek a másik neve a Tórában a Horeb hegy, és a Horeb az azt jelenti, hogy szárazság. És azért ez a neve, mert ez emlékeztet bennünket arra, hogy száraz
arra a kiszáradásra, ami azelőtt volt, hogy Mózes azon a hegyen a vizet kifakasztotta. Mi a jelentősége annak, és erről sem beszéltünk a múltkor, hogy Mózes fölemeli a kezét, és akkor a zsidók győzésre állnak, amikor meg leengedi a kezét, akkor megvesztésre. És erre azt mondja a Midrás, azt mondja, miért? Csak nem Mózes keze az, ez egy fegyver? Szerintem nem. Csak annyira arról van szó, hogy amikor Mózes fölemeli a kezét, akkor a zsidók szemeje az égnek, az égre emelkedik. És, magyarul a zsidókat emlékeztetni arra, hogy egy háborúban a isteni segítség a lényeg. Hogy imádkozott Mózes, és az imája az, ami miatt győzni fogunk, ugye amikor fölemeli a kezét, az égre emeli a kezét, az azt jelenti, hogy imádkozik. És az, hogy az ima az, ami el fogja dönteni a háború kimenetelét, és ezt lássák a saját szemükkel a zsidók, hogy amikor érdemeik vannak, amikor Istennel jó a viszony, amikor Istenhez fordulnak, amikor imádkoznak, akkor a fizikai veszélyse leselkedik rájuk, és amikor leereszti a kezét Mózes, akkor viszont igen. Miért volt ez fontos? Azért, mert miért háborúzott Amalék? Ugye emlékeztek, a múltkor beszélni, hogy Amaléknak az volt a jelentősége, hogy ő volt az első, aki a zsidókra rátámadt. De miért, mitől jutott eszébe Amaléknak rátámadni a zsidókra? Szóval azért, mert ezt össze van kötve az előző történettel, ahol vízért panaszkodtak a zsidók. A vízért való panaszkodásban a zsidóknál előjött a hitetlenkedés, az Istenbe vetett hitnek a gyengélkedése. És ez ugye azt is jelentette, hogy az érdemeik megfogyatkoztak. És Amalék látta azt, hogy a zsidók mennyire rossz paszban vannak, nincs mit inniuk, nincs mit enniük, és még hitetlenkednek is Istennel kapcsolatban. És ezért úgy érezte, hogy itt a pillanat, a kellő pillanat, hogy megtámadja. Hogyha belülről gyengék a zsidók, akkor a külső támadás az érkezik. Csak egy kis aktualitás is legyen a dolognak. Igen?
Azt kérdezném meg, hogy pontosan ennek a háborúnak az értelme kapcsán, hogy jól értelmezem, hogy Isten azt mondta a zsidóknak, hogy úgy, ahogy van, nyitsátok ki, szóval lettek népítésnek, lehet, nem egy területelfoglalás, nem egy... Tehát nem egy gazdasági cél volt ennek a háborúnak a... Nem is azt mondom, jó, nem ők robbantották ki, de végül is a... Szóval elég ilyen nem jó betűnik mondjuk az időt.
A több részét genocidiummal vádolják.
Igen.
Hát ugye ez egy visszatérő vád volt az antiszemiták részéről, mondjuk a késői középkortól, hogy hát ezek a zsidók, ezek meg akarnak minket gyilkolni, nézd meg, hogy a Tórában mi van Amalékről, sőt, főleg a Eszter könyvét emelték ki, mint, mert az úgy tulajdonképpen ugyanez, mert a Hámán is Amalék leszármazott volt. És ha most mai szemmel elolvassuk
a Dinával kapcsolatban dolog, ugyanez volt, hogy minden.
Igen, de ott Jákob az ellen tiltakozott. De ugye, ha most elolvasod a Tóra történeteit, háborús, különösen háborús szabályait és történeteit, az nehezen, hogy mondjam, adaptálható a mai viszonyokhoz. Tehát ez 3000 évvel ezelőtt volt. Tehát hogy ezt azért érdemes szem előtt tartani. De ez, én azt gondolom, hogy ez, ebben semmi különleges nincsen. Abban van különleges szerintem, hogyha most, ha már erre rákérdeztél, a Tóra háborúi, vagy a háborús törvényeiben ugye három szint van. És ugye van egy szint, amikor valami földszerzési, tehát egy extra területbővítési háborúról van szó. Van egy szint, ami a kánaánita népek elleni háborúról szól, tehát ami a maga honfoglalásról szól, és van egy szint Amalékkal kapcsolatban. Ugye a Amalékkal kapcsolatban az az előírás, hogy ott még az írmagját is kiirtani. Miért? Mert egy olyan folyamatos veszélyt jelent, olyan mély a zsidók elleni gyűlölet és fellépés, hogy ez nincs más megoldás. Van egy, ugye a következő szint a kánaánita népeknél, ahol meg kell próbálni őket velük békét kötni, és a Noé tömére elfogadtatni, de ha ez nem sikerül, akkor vállalni kell a háborút, és akkor ugyancsak mindenkit meg kell ölni. És a harmadik szint az, amikor területfoglalás van, ott is meg kell próbálni békét küldeni, de ha nem megy, akkor háborúzni kell, de ott csak a harcosokat lehet megölni. Most ugye itt nem mennék bele ennek a mondom, az, hogy 3000 évvel ezelőtt mik voltak a viszonyok, hogy például az, hogy civilek, nem civilek, ilyen fogalom akkor nem volt, mert a háborúban mindenkinek aktív része volt, sejtő része. Ez kár ebbe ilyen értelme belemenni. Viszont a dolognak, ami a mai nap az aktualitását adja, az Amalék kiirtására való felhívásnak, az nem az, hogy itt most bárki azt gondolná, olyan zsidó, amíg nem találkoztam, aki azt gondolná, hogy az azt jelenteni, hogy most itt meg kell nézni, hogy ki Amalék, és azt gyorsan lefejezni, vagy valami hasonlót, hanem ennek a spirituális értelmezése az, ami a mai időben ennek az aktualitását adja, amiről beszéltünk a múltkor, hogy mindenkiben van egy Amalék, és ezt az Amalékot ki kell írtani saját magunkból. Az Amalék az az a belső hang, aki állandóan rátámad minden jóra, aki állandóan szkeptikus, állandóan cinikusan áll hozzá minden pozitív fellángolásunkhoz, és hasonlók. És ez a mai értelemben ez a lényeg ennek.
Az mai értelmezése olyan formában ennek nem lehet, hogy az az Amalék, aki az igazság kiirtását tűzi ki maga elé célul, tehát akit nekünk hasonlóképpen el kell tüntetnünk a föld színéről. Nem. Hanem ott esetben, aki olyan szintű veszélyt jelentett a zsidóságra, mint az Amalek jelentett itt, akkor, az ma is Amaleknek tekinthető, és nem akarok abtartani, hogy ez egy ISIS vagy mit tudom, bárki, aki hasonló célokkal indul, az ilyen értelemben kiért ható és kiért tartó.
Várjál, ugye azért tegyünk egy különbséget. Ugye az, hogyha valaki az életedre tör, mind személyesen, mind kollektív, akkor kötelességed megvédeni magad, sőt, még megelőzni, és nem kell megvárni, amíg ő az életedre tör. Ez egy halakhikus előírás. De ebben az nincs benne, hogy a gyerekeit is öld meg, vagy a feleségét. Az Amalékban viszont, sőt, tehát az hogy egy fegyveres rád tör, akkor azt te neked is fegyverrel kell védekezned, és nem is kell megvánod, míg rád tör, hanem neked előre is lehet. De ez nem azt jelenti, hogy az egész családját és mindenit ki kell írtanod. Amalékban az a kemény, mondjuk finoman fogalmazzak, hogy azt mondja, hogy az egész népet ki kell írtani mindennel együtt. És ez mai értelemben ilyen halakhikus erőírás nincsen, és erről is beszéltünk a múlt, hogy azért sincsen többek közt, de még nem is tudjuk, hogy ki az Amalék, és nem is lehet tudni, mert a népek összekeveredtek.
Egy ilyen spirituális átvételben gondoltam, tehát például mondtam, az a gázai konfliktus, vagy akkor bombázta Izrael, tehát hatak meg civilek. Tehát amikor azt mondjuk, hogy akik ott élnek, nevezzük őket Amaleknek, tök mindegy. Ez az ő célkitűzésük az, hogy elpusztítsák Izrael zsidóságot, stb. Ezért a párhuzamot alapulvéve közösen...
Nem jó.
Nem a katonáikható meg abban, hogy a katonáit megöljük, mert újra termelődnek.
Hát akkor megoldás, dobjunk egy atombombát.
A Amalékot is azért kellett nyilván, mert
azért kellett, mert Isten azt mondta. De mi ilyen következtetést nem hozhatunk most egy gázai társaságra, mert ez a mi következtetésünk nem isteni. Az, hogy a gázai háborúban civilek meghaltak, az nem egy tudatos népírtás érdekében volt, mert akkor ezt hatékonyabban is lehetett volna csinálni, hanem azért volt, mert amiről ezerször volt szó, mert élő pajzsnak használták őket. Ami viszont halakhikus előírás. Ha valaki egy gyilkos, civil pajzsként használ valakit, aki ártatlan, te nem lehet sajnos figyelemmel, magadat kell megvédened először, és utána kell tekintettel lenni arra a civilre. Ő is egy áldozat, de nincs mit csinálni. De ez nem azt jelenti, hogy upfront meg kell őt ölni, mert ki kell írtani mindenkit.
Az amerikai
tudjuk, hogy
semmit nem tudott, tehát hogy mi volt a
szándék,
hogy
megtámadta
a zsidókat, vagy még
tovább. Hát ugye, úgy beszélünk valamit, aki a zsidókat akarta elpusztítani. De csak önmagában az elpusztítás. Amalék az a, hogy tudjátok, hogy az a Ézsónak a leszármazottja. Ugye Amalék volt Ézsó unokája. Elifáz volt a fia, és Elifáznak volt a fia Amalék.
Ez szemlet egy átütetlenben. Használni az Amalek kategóriát.
Úgy, hogy ennek fizikai?
Hát azt mondom, hogy ezek a palesztinok ott a gázaszkítők.
Szó se állt volna.
Nem. Nem. És akkor szorítsuk őket be a fizikai, és akkor nem
tudom. Hát akkor hogy értem ezek a
tizenek? De akkor a Amalekokat...
Ezt így mondják elő.
Hogy?
Hát a 15-et. 16-os.
Nem, volt egy időszak, amikor tudtuk, hogy ki Amalék. Például Hámánnál tudtuk, hogy Saul király tudta. Az egy 1000 évvel volt ez után. De a, vagy 500 évvel. De ma nem tudjuk, hogy ki az Amalék.
Hát nem ez ki, hogy ez az Amaléknek.
Te népírtani akarsz? Te már ilyen népírtós hangulatban?
Nem, hallom, hogy...
Épülnek újra.
Ilyen írtam, láttál most például.
Hogyha rajtam múlva, akkor azt a csíkot ott...
Arikolnám
valamelyre.
Meg kéne szállni.
Inkább a megbűzés. Hát tudod sóval beíteni, volt ilyen máshol is.
Jó van. Menjünk tovább. 18-as fejedel, 193-as oldal. Kálmán.
És meghallotta Jitró, Midján papja, Mózes apósa mindazt, amit Isten Mózessel és népével, Izraellel cselekedett, hogy kivezérelte az örökkévaló Izrael Egyiptomból. És vette Jitró, Mózes apósa Cipórát, Mózes feleségét, miután már hazaküldte őt. És két fiát, akik közül egyiknek neve Gersón volt, mivel, hogy mondta, jövevény voltam idegen földön. És a másiknak neve Eliézer volt, vagyis Istenem segítsége, mert atyám Istene segítségemre volt, és megmentett Fáraó kardjától. És ment Jitró, Mózes apósa Mózeshez, annak fiaival és feleségével a sivatagba, ahol táborozott Isten hegyéhez. És üzente Mózesnek, én apósod Jitró jövök hozzád, és feleséged, és két fia is velemet. És kiment Mózes apósa elé, és meghajtotta magát, és megcsókolta, és tudakolták egymás jólétét. Azután bementek a sátorba, és elbeszélte Mózes apósának mindazt, amit cselekedett az örökkévaló Fáraóval és Egyiptommal Izrael javára, mind a viszontagságot, ami érte őket az úton, és hogy megmentette őket az örökkévaló. És örvendett Jitró mind a jó miatt, amit az örökkévaló művelt Izraellel, hogy megmentette az egyiptomiak kezéből. És szólott Jitró, legyen áldott az örökkévaló, aki megmentett benneteket az egyiptomiak hatalmából és Fáraó kezéből, aki megmentette a népet az egyiptomiak hatalma alól. Most tudom, hogy nagyobb az örökkévaló mind az isteneknél, mert azzal sújtott rájuk, amiben konopul vétettek. És vett Jitró Mózes apósa égő és vágó áldozatokat Istennek, és odaérkezett Áron és vele Izrael összes vénei, hogy kenyeret egyenek Mózes apósával Isten színe előtt. És történt másodnap, hogy Mózes leült törvényt látni a nép fölött, és állott a nép Mózes előtt reggeltől estig. És látta Mózes ifja mindazt, amit ő végez a népnek, és így szólott. Mi dolog ez, amit te cselekszel a néppel? Miért ülsz te egyedül, és az egész nép áll körülötted reggeltől estig? És szólott Mózes apósának, mivel, hogy a nép eljön hozzám Istentől kérdezni. Ha van nékik valamely ügyük, akkor eljönnek hozzám, és ítéletet teszek ember és embertársa között, és tudatom Isten törvényeit és tanait. És szólott Mózes ifja hozzá, nem helyes dolog, amit te cselekszel. Ki fogsz nerülni te is, és a nép is, mely veled van, mert erődet meghaladja a dolog súlya. Nem végezheted ezt egyedül. Azért most hallgass hangomra, hadd adok tanácsot néked, és legyen véled Isten. Légy te tovább a nép helyett Isten előtt, és vidd a dolgokat Isten elé. És buzdítsd őket a törvényekre és tanokra, és közöld velük az utat, amelyen járniuk kell, és a cselekedetet, amelyet végezniük kell. Azonban szemelj ki magadnak az egész népből derék férfiakat, akik istenfélők, az igazság emberei és a haszonlesés ellenségei, és helyezd őket föléjük ezred tisztjeivé, század tisztjeivé, ötvenet tisztjeivé és tized tisztjeivé. És ők hozzanak ítéletet a népnek minden időben, és úgy legyen, hogy minden nagy dolgot eléved vigyenek, és minden kis dolgot ők döntsenek el ítélettel, és így könnyíts magadon, és ők viseljék a terhet véled együtt. Ha ezt a dolgot megteszed, és Isten is így hagyja meg neked, akkor megállhatsz, és az egész nap is a maga helyére jut békességben. És hallgatott Mózes apósa hangjára, és megcselekedte mindazt, amit mondott. És kiválasztott Mózes derék férfiakat egész Izraelből, és azokat adta főemberekül a nép fölé, mint ezred tisztjeit, század tisztjeit, ötvenek tisztjeit és tized tisztjeit. És ítélkeztek a nép fölött, felett minden időben, a súlyos dolgot Mózes elé vitték, a kisebb dolgokban pedig ők hoztak ítéletet. És Mózes távozni engedte apósát, és az elment saját országába.
Jó. Maga a történet lényege az ugye az, hogy megjön Mózes családja, apósa Jitró, és egy jó tanácsot ad neki. Azt látja, hogy Mózes egyedül ítélkezik az egész nép fölött, és feljön a figyelmét arra, hogy ez nem fog működni, és Mózes megfogadja a tanácsot. Mi az, ami furcsa ebben a sztoriban nektek?
Isten meg se szólal benne.
Ez, hogy az apósa tanácsot, tehát különjön a tétsz, az amúgy igaz, hogy
jól mondtad. Az ember az apósát, de igen, nem félreértsük itt, igen. Gyorsan tisztáztuk, hogy ez nem kötelező, ugye?
Azért volt itt előtte is egy érdekes dolog, hogy égő és vágó áldozatot jutott be Jitró.
Igen, igen, hogy erről még korábban nem volt szó, hogy lett volna égő és vágó áldozat.
Nem, nem. Tehát, hogy egészen más népből jött. Miért kellett volna ugyanazt csinálni, amit nem tudom, hogy egyáltalán volt.
Hát ebben az időben már inkább zsidó volt szerintem Jitró. Tehát így is felvette ezt a...
De úgy is kezdi, hogy Midján főpapja. Midján papja. Tehát, hogy ez nem volt zsidó, tehát deklarálta, hogy ő...
Uh-huh. Ugye Jitróval kapcsolatban az kell, még ami érdekes, hogy még ráhatunk egy lapáttal, hogy Jitró a névadója ennek a heti szakasznak. Ezt ugye egy új heti szakasz kezdődik, és ő a névadója ennek a heti szakasznak, és ez az egyik legfontosabb heti szakasz különben. Mert ebben a heti szakaszban a következő fejezet, amit a jövő héten fogunk tanulni, abban van, az ugye magáról a tóraadásról, a tíz parancsolatról szól. A következő fejezetben fogjuk megkapni a tíz parancsolatot. És ehhez képest az egész heti szakasznak a neve az, hogy Jitró. És mit mond erre a Talmud? Miért kapta a nevét a szakasz Jitrónak? Mert azzal érdemelte ezt ki, hogy ő hozzáadott még egy szakaszt a Tórához. Milyen szakaszt? Hogy adott egy ilyen tanácsot Mózesnek. És ugye a kérdés az nem csak az, hogy az ember, hogy az apósától hallgat tanácsot meg egy midjanita paptól. Ez, hogy Mózesnek ez nem jutott eszébe, ez eléggé nem kell vezetői tanfolyamra járni ahhoz, hogy tudja, hogy bizonyos feladatokat érdemes ledelegálni. Hogy lehet egy ember, egy 84-es ember, hogy lenne képes egy 2 milliós népnek az ügyes-bajos dolgaiban dönteni? Hát ez nem egy reális népvezetés.
2 milliós nép volt akkor.
Hát, hogyha 600 ezer férfi volt, akkor mondjuk kb. 2 milliós nép lehetett. Akkor ez hogyan? Ez az érdekes benne, hogy Mózes erre nem gondolt saját magától, hogy ezt így kell csinálni?
Nem volt ideje például.
Mit?
Hát nem ezt gondolkodott, hogy ez csak volt foglalva.
Ez amit ugye te írtál az e-mailt, hogy ide mai napot beharangoztat, hogy a munka delegálás. Tehát azért az, hogy a saját hatáskörömet, ami ugye a ítélkezésről van itt szó, döntéshozatal emberek közt ügyekben, hogy ezt delegálom, és ezzel a hatalmat valamilyen szinten megosztom nefelé. Ez az elhatározás, azt gondolom, hogy önmagától, tehát egész idáig azt látjuk, hogy a hatalmat központosítja, és teljhatalma van. Itt van először az, hogy ez a hatalmat
ebből a hatalomból kihoz részeket és delegálja ennek a gyakorlását.
Uh-huh.
Én nyilván tudatlanságom. Szóval honnan lehetett idáig tudni, hogy a Mózesnek a családja nem vesz részt ebben az
egészben? Ah, nagyon jó kérdés. Sőt, és mire volt szó?
Amikor Mózesnek ott van, amikor volt egy rész, amikor forrolt a lába alatt a talaj, és akkor küldte el a családja a lakóságot, ugye?
Nem egészen.
Pontosan
nem is vitte magát.
Hanem, no. A Tórában az van benne, hogy ő...
Együtt indultak el?
Hogy elindultak hazafelé együtt. Hogy egy vissza Egyiptomba. Ugye Mózes elmenekült Midjánba. Egyiptomba, amikor megölte azt az egyiptomi rendőrt, rabszolgahajcsát, akkor elmenekült Midjánba. És amikor Isten megjelent a csipkebokorba, akkor visszaindult Egyiptomba. És magával vitte a családját. Emlékeztek, akkor volt a kígyó, aki bekapta fejétől a fejétől övig, és lábtól övig. És akkor úgy tűnik, hogy akkor ők mentek vele Egyiptomba. És pontosan emiatt a kérdés miatt, akkor az lenne logikus, hogy ők mindig végül vele voltak. Mint meg azt olvassuk, hogy hozzák, hogy jönnek Jitróval, hogy eddig nem voltak vele. És pontosan emiatt a kérdés miatt azt mondják a kommentárok, hogy Mózes elindult velük együtt, de amikor a határnál találkozott Áronnal, akkor Áron meg vagy bolondulva? Idehozod a gyerekeidet? Hát innen egy szöget nem lehet kivinni, és te meg idehozol a gyerekeket? Szóval küld őket el gyorsan. Neked jönni kell, de küld őket haza. És akkor hazaküldte a feleséget és a két gyereket, és most volt a családegyesítés. Az is egy kérdés különben, hogy ez mikor volt? Mikor jött Jitró meglátogatni a zsidókat és Mózest? Ez a tóraadás előtt volt, vagy a tóraadás után? Ez egy nagyon fontos erről még nem beszéltünk. Van egy olyan alapelv a Tóra kommentárjában, hogy én mugdamum uchorba tojra. A Tórában nincsen feltétlenül kronológiai sorrend. Ha egy történet le van írva, akkor ez nem biztos, hogy történési sorrendben van leírva. Mik azok az érvek, amik azt mondatják, hogy Jitró látogatása a tóraadás után történt? A legkézenfekvőbb.
Hát, hogy mindenről tud már.
Hát, hogy törvényeket tanít meg. Meg
törvényeket
alkalmaz. Meg alkalmaz.
Azt jelenti, hogy... szeretek törvény.
Így van. Hát ugye, és akkor az úgy tűnik, hogy a feladatóradás után van.
Van
egy másik probléma is, hogy Mózes 5. könyvében, vagy 4. könyvében van egy olyan rész, ahol arról van szó, hogy és elindultak Hórebből, és akkor azt mondta Isten, azt mondta Mózes Jitrónak, hogy maradj még velünk, ne menj el, ami viszont a tóraadás után volt. Ha a tóraadás előtt jött, akkor miért a tóraadás után mondta neki Mózes azt, hogy ne menj el, maradj el, mit tudom én. Aztán az is egy kérdés, hogy áldozatokat hozott, hol hozott áldozatokat. Úgy tűnik, hogy ha a tóraadás után jött, akkor tudott hozni áldozatokat, mert akkor már esetleg megvolt már a maga a szentély is, a szentély sátor, ami rögtön a tóraadás után építették fel. És ezért itt két vélemény van. Az egyik vélemény azt mondja, ezeknél az azoknál fogva, hogy ez a tóraadás előtt jött, a tóraadás után jött Jitró. Másik vélemény azt mondja, hogy a tóraadás előtt jött, de akkor ezekre a kérdéseket nehezen tud válaszolni. A Bárbanel azt mondja, hogy a tóraadás előtt jött, és maradt a tóraadás utánig. Ez egy lehetséges változat. És mindegyik kérdésre válaszol is. A többek közt, hogy azt mondja, a törvények lehet, hogy még nem voltak úgy törvények, hogy a nekem borzasztó melegem van. Nincs meleg?
Most talán nincs meleg. Nincs meleg.
Nem lehet, hogy van meleg.
Lehet, hogy van meleg. Melegja?
Az nem is nincs. De a zsidókra.
Na. Szóval, hogy lehet, hogy nem volt meg még a tóraadás, de a... De ettől még, ugye emlékeztek, hogy tanultuk a múltkor, hogy amikor már Marába elérkeztek, ami már két állomással korábban volt, akkor Isten megadta a szombatot, meg még egy pár törvény. Az egy-két törvény már volt. Illetve nem is biztos, hogy törvénykezett. Ha megnézitek, mit mond, azt mondja... Bíráskodat. Bíráskodat. Most jöttek az emberek, hogy... Tegyen igazságot ebben vagy abban. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül törvényeket.
Hát szokás
alapján. Igen, hát ott valami, mint a bölcs, aki ez eljönne. Most akkor...
Akkor most ezzel a tóradás előtt, hogy után volt, akkor az most így eldöntetlen?
Hát két vélemény van. Csak három vélemény van. Egyik vélemény azt mondja, hogy a tóradás után, és nincs, és nem kronológiai sorrendben vannak a dolgok. A másik azt mondja, hogy kétszer jött Jitró, egyszer a tóradás előtt, egyszer a tóradás után. És a Barbanel azt mondja, hogy a tóradás előtt jött, és maradt még egy jó ideig a tóradás után. Most a kérdés, ami a fő kérdés, hogy tényleg Mózes, mi volt ebben az olyan nagy bölcsesség, ebben a tanácsban, amit Jitró adott Mózesnek. Hát ugye mégis egy kézenfekvő dolog. Erre Rebének van egy nagyon szép magyarázata. Azt mondja, hogy volt egy hasonló helyzet egy másik időpontban, amit még nem olvastunk, de majd a következő héten fogjuk olvasni. Miután ugye megvolt a 10 parancsolat, és Isten közvetlenül elmondta a 10 parancsolatot a zsidóknak, akkor ugye a zsidók mit kértek Mózestől a 10 parancsolat elhangzása után? Nem tudom, valaki emlékszik-e?
Megtesszük és megvallassuk?
Az még előtte volt. De volt egy technikai kérésük a jövőre vonatkozóan.
Ja, hogy ne közvetlen, ne legyen közvetlen kapcsolat.
Így van.
Legyen valami közvetítés.
Azt kérték Mózestől, hogy jó
ezt
volt,
is mondani?
De mostantól hasonlót. Azt kérték, hogy mostantól legyen inkább Mózes csak legyen egy közvetítő. Ne közvetlenül kapjuk a törvényt Istentől. És Mózes ezen egy kicsit megvolt.
Nem sértve,
ezen csalódott egy kicsit. És Isten mondta nekik, jó, bár csak hallgassanak a törvényeimre, jó lesz ez így is. És akkor ott is felmerül a kérdés, hogy miért ragaszkodott Mózes ahhoz, hogy Isten keresztül közvetlenül kapják a törvényt? Mi erre a válasz?
Mégiscsak a főnök fél kapna dolgokat, mint a kvázi kifutó.
Hogy?
A teher.
Nem a teher. De Mózes azt gondolta, nagyobb súlya van. Mégis Istentől közvetlenül hallani a törvényt, annak nagyobb az egész népet egy magasabb spirituális szintre fog emelni. Oké, de akkor nem volt igaz a Mózesnek? Ebben, hogy közvetlenül kéne kapni a törvényt? Miért volt az jó, hogy lehet közvetítve? Nem lett volna nagyobb hatással a népre, hogyha Istentől közvetlenül hallják a törvényt? Szerintem igen, de szerintem lett volna ennek egy hátulütője is. Hogyha Istentől közvetlenül kapták volna a törvényt, az egész az egy ilyen nagyon elvont dolog lett volna. Mondok el, hogy kell ezt érteni? Az ember, ugye amikor mondjuk olyan társaságban van, akkor meg tud változni. Hogy mondjuk a környezet hatással van rá. Amikor mondjuk olyan beszélgető partnere van, aki mondjuk ő hozzá képes nagyon intellektuális, akkor ő is igazodik ahhoz a szituációhoz. Magyarul a beszélgető partnere megemeli őt a saját szintjére. De ez nem azt jelenti, hogy ő megváltozott. Ő abban az egy órában olyan lesz. Ahogy végre a beszélgetés, a kimenés ugyanolyan alpári, mint amilyen volt. Miért? Mert ez nem egy belső változás volt, hanem ő csak idomult ahhoz, akivel beszélgetett. Azt mondja, ha a zsidó nép Istentől közvetlenül kapta volna a törvényt,
akkor ők abban olyan hatása alatt lettek volna az isteni szónak, az isteni kinyilatkoztatásnak, hogy annak semmi köze nem lett volna ahhoz a tudatállapothoz, ami a mindennapokban érvényesül. Érted? Ez olyan, mint hogy persze, tehát teljesen oda lettek volna meg vissza Isten törvényétől, hogy Isten közvetlen beszél hozzájuk, de ez úgy lett volna lekönyvelve, mint hogy oké, amikor is, ez, hát, hogy ez csak az Istennel való, ezek a törvények, amik elhangzanak, ezek a Isten szintjén vannak, de nem az én szintemen, az egyszerű ember. Értitek? Ez olyan, mint amikor az ember mondja, hogy mint ezekben a zsidó viccekben szokott lenni, hogy valaki felhívott egyszer, és mondja, hogy a nem zsidó a felesége, de hogy a gyerekének szeretne bármit szólt, és akkor próbálta neki magyarázni, egyszerű, hát hálásikusan nem zsidó, és azt mondja, jól megtakaslag be tud térni, neki jó, de tudod, a betéréshez azért nagyon sok mindent kell tartani, szombatot kell tartani, kóserságot, és azt mondja, elcsodálkozni, azt mondja, hát az én fiam nem akar rabbi lenni. És próbáltam neki megértetni, hogy ezek a dolgok, hogy mondtam, ez nem csak rabbit meg kell tartani. Szóval, ha Isten közvetlenül mondta volna a törvényt, akkor úgy érzed, ez a Isten közegében ennek van létjogosultsága. De azért a normális életben ennek nincsen létjogosultsága. És ezért Isten azt mondta Mózesnek, figyelj csak, nem olyan nagy baj, ha nem tőlem közvetlenül kapják a törvényt, mert akkor ez a probléma nem lesz. És most jött egy következő lépés. Mert Mózessel ugyanez volt a probléma. Hiába volt ő közvetítő, de még ő is olyan volt, mint egy ilyen csodarabbi az ő szemükben. Fú, tényleg, amikor ott voltak mellette, akkor ez oda tartozik, ez a zsinagógába tartozik. De hogy ennek a mindennapi életben nem volt atyáke. És ezért kellett Jitró, aki kívülről látta a zsidókat. Mert Mózes mit látott? Mózes a zsidókat pozitív szemmel nézte. Ő nem látta a mindennapjaikat. Ő nem akarta látni, vagy nem akarta észrevenni, hogy az ő mindennapjaikban ők sokkal alacsonyabb szinten vannak. Ő a maga szintjén kezelte a zsidókat. És ezért azt mondta, nagyon jó, hogy tőlem hallják a törvényt. Mert itt sokkal hitelesebb. De azt nem akarta figyelembe venni, hogy lehet, hogy sokkal hitelesebb, de ennek az a hátulütő, hogy a zsidók úgy érezhetik, hogy ez Mózesé, ez Mózes szintjén igaz. Amikor a Rebe mellett vagyok, akkor én is így viselkedem. Ahogy vége van, már nem viselkedem így, mert ez csak az ő szintjén igaz. És Jitró, aki viszont nagyon messziről jött, aki minden szempontból messziről jött, és ismerte a világnak a mocskosabb oldalát is, az látta, hogy ez egy probléma. Te! Itt törvénykezel közvét, vagy igazságot teszel a népnek, és tanítod őket közvetlenül. Ebben az, hogy fogalmaz? Te is, ők is bele fogtok pusztulni. Miért? Mert miért fognak ők belepusztulni, és miért fogsz te belepusztulni? Azért, mert ők nem fognak igazán megváltozni, mert mindig csak akkor fognak azon a szinten, amikor veled vannak. De amikor visszatérnek a mocskos hétköznapokhoz, akkor már nem. És azt mondja, ezért kellett Jitró, aki nem volt zsidó, és aki ráadásul egy bálványádó vallásnak volt eredetileg a papja, erre mindjárt ki fogunk térni. Midrás azt mondja, hogy Jitró minden vallást kipróbált. Azt mondja, úgy, hogy Kohén Midján, hogy Midján papja, azt lehet úgy is érteni, hogy egy, mint a pap, az ebben az értelemben lehet főúr is. De az tény, hogy ők eredetileg egy midjanita vallási vezető is volt, de a hagyomány szerint ő megtért a zsidó, vagy betért a zsidóságba, szóval végén elfogadta, hogy... Mert azt nem mondtuk, hogy mást is kipróbál. Most csak a vallásokról beszéltem.
Ezek szerint, ugye a Jitrónak a lánya volt Mózes felesége, tehát Mózes felesége nem volt zsidó.
Persze, zsidó. Senki nem volt zsidó.
Nem, azt már nem.
Akkor még nem is voltak zsidók.
Hát akkor mit jelent a zsidónak lenni? Aki elfogadta a zsidóságot. Csak betért zsidó volt. Aha. Jó, Mózesék, ők már, nekik az őseik már
betért. Több a generáció a Mózes.
Igen, de mégis ez nem volt. De mindesetre fölvették a...
Abban lazában ment.
Hát mindenképp lazában ment, mert még nem volt halaká. Ott alapelvek voltak.
Abban az időben lazában ment.
Jó, hát azért a víz az már megvolt.
Az mindig kell. A feleségének nem kell bízt csinálni.
Akkor ott azt mondja, hogy az is népet vonuljon ki, tehát aki ott benne...
De csatlakoztak is egy pár az egyik tömjak közül.
Igen.
És hanem ők...
Volt is szóra ez belőle.
De hogyha, amikor hallották a túraadást, akkor gyakorlatilag ők is zsidóvá váltak abba.
Igen, de azt mondja a... Egyrészt, amikor csatlakoztak az egyiptomiak, az nem betéréssel csatlakoztak, hanem hozzácsapódott még a gyülevész népség. Azt olvassuk, hogy amikor kijöttek az egyiptomi zsidók, hogy nagy gyülevész népség is kijött a zsidókkal. És akkor állandóan arra hivatkozunk, hogy ez a gyülevész népség volt mindig, aki a Czóreszt okozta. Aki elsőként panaszkolott, aki elsőként atyákat. De igazad van, hogy végül is ezek bekerültek a csapatba, a rendszerbe.
És mi lett belőlük, látjuk most.
Itt vagyunk mindannyian. Oké, van itt még egy magyarázat. Nézzétek meg, amikor azt mondja Mózesnek, hogy miért és történt másodnap, hogy leült a 13-as mondat. És történt másodnap, hogy Mózes leült törvényt látni a nép előtt, és állott a nép Mózes előtt reggeltől estig. És látta Mózes ifja mindazt, amit ő végez a népnek, és így szólott. Mi dolog ez, amit te cselekszel a néppel? Miért ülsz te egyedül, és az egész nép áll körülötte reggeltől estig? 15-ös mondat. És szólott Mózes apósának, mivel a nép eljön hozzám Istentől kérdezni, ha van nekik valami ügyek, akkor eljönnek hozzám, és ítéletet teszek ember és ember között. Tudatom Isten törvényeit és tanait. Hány dologról van itt szó?
Ítéletet tesz ember és ember között. Kiirdeti a törvényt. Kiirdeti a törvényt és tanít.
Oké. Okay. Azt jelenti, hogy van először is. Azt mondja...
És kapcsolódottan.
Eljön a nép hozzám Istentől kérdezni. Szerintem ez profécia. Tehát, hogy én proféciát adok nekik, profétálok. Isten üzenetét hozom. Egy, kettő. Ítélkezek emberek között, tehát ha peres ügyeik vannak, akkor azok között ítéletet teszek. Három. Tudatom velük Isten törvényeit és tanait. Tanítom őket. Ami azt jelenti, hogy itt nem egy feladatról van szó, hanem legalább háromról. És ezért gondolta Mózes azt, hogy ezt nem lehet átadni valaki másnak delegálni, mert más nem tud proféta lenni. Mert mit mondott neki Jitró? Azt mondja, igazad van, van dolog, ami nálad fog maradni. De azért vannak dolgok, amiket át tudsz adni. Nézd meg, hogy mit mondott Fáraó. Azt mondja, 12-es mondatban. Azért most hallgass hangomra, hadd adok tanácsot neked, és legyed velem Isten. Légy te tovább a nép helyett Istenöd, és vidd dolgokat az Isten elé. Sziasztok. És vigyed a dolgokat Isten elé. Nekem a itteni kulcsom van meg a fiú. Ez a kulcs. Ami ezen az oldalon van. A többi zárjátok be, légy szíjó. Szóval, szia.
Hello.
Azt mondja, ez nálad marad. Azt mondja, légy te, aki az isteni kapcsolattartó, az te vagy. Azt mondja, és buzdítsd őket a törvényes tanokra, és közöld be az utat, amit járni kell, hogyha profétálni kell, és őket jó, és rendre kell utasítani, vagy utána kell, akkor az maradjon. De szemelj ki magadnak férfiaket a nép közül, igazság emberi, bla bla bla, És ők hozzanak ítéletet, ők ítélkezzenek minden időben. Azt mondja, ami azt jelenti, az, hogy tanítsad a népet, az rendben van. Az, hogy proféta legyél, az is rendben van. De az, hogy te ítélkezzél a nép fölött, azt ledelegálhatod ezt a feladatot. És még ebben is, ha lesz olyan ügy, ami nagy ügy, és nem tudnak ítélkezni, akkor eléd fogják hozni. A kis ügyekben nem kell neked mindig ítélkezni. Most itt van egy érdekes dolog, ugye azt mondja, hogy, hogy szemeljél ki bírókat, ugye a 21-es mondatban. Szóval szemeljél ki magadnak egész nélkül derék férfiakat, akik istenfélők, az igazság emberei, és a haszonlesés ellenségei. Ugye? Ezek mind különben, amikor a Sanhedrint megválasztották, azok feltételeket, hogy legyenek. Derék emberek azt jelenti, hogy erős, jó kiállású emberek. Fizikailag is. Istenfélő, igazságosak, azt jelenti a haszonlesés ellensége, azt is jelentette, hogy kellett, hogy jó egzisztenciával rendelkezzenek, hogy ne lehessen őket megvesztegetni, stb. És akkor tudjátok, az a vicc, hogy amikor Ben Gurion fel akarta állítani újra a Sanhedrint, és elment a főrabjon a Shlomo Gorenhez, és mondta, hogy akkor állítsuk össze a Sanhedrint, és mondta neki a Shlomo Gorenhez, ez nem olyan könnyű, mert benne van a Tórában, hogy olyan emberek, hogy álljanak akik a haszonlás és ellenségei. És hát nagyon nehéz ilyen embereket találni. Erre azt mondja neki a Ben Gurion, ugye a másik, a pénzért mindent lehet találni. De komolyra fordítva a szót, miért fontos az, hogy derék emberek legyenek, az, hogy jó kiállású, izmos emberek? Mert azt mondja, bárban el, mert ha valaki ítélkezett, akkor nehogy már meg lehessen félelni. Mert az, hogy megfélemlítik, hogy megverünk az egyik sarokba, azért ezek olyan kemény csávok kell, hogy legyenek ilyen, akik nem ijednek meg, és ezért nem fognak elhajlani az ítélet.
De amit itt mondtál erről a hármasról, ez egy kis érdekesen emlékeztet, ugye a mostani államszervezési elvekre, ugye az
hogy?
A három alapelv, ugye egy pont szét a hatalmi ágakat, törvényhozás, igazságszolgáltatás és végrehajtás szintjére. Gyakorlatilag egy
törvényhozás, igazságszolgáltatás és a végrehajtás. Igen, és hogy
hát ugye hasonló. A profécia, tehát az a törvény az örökké való.
Ez a törvényhozás.
Igen, akkor van a bíróság, amit Jitró mondott el nekik, hogy tisztartókat tegyen.
Az a végrehajtás.
Igen.
Az igazságszolgáltatás.
Igen, az igazságszolgáltatás.
Végrehajtás.
Hát itt összecsúszott a végrehajtás.
Hát a végrehajtás is tulajdonképpen az ő kezükben adta.
Igen.
Hát ott nálunk is összecsúszott.
A
parlament a törvényhozó, és a kormány végrehajtó,
ez
ugye ez a
kettő, ez úgy, hogy hát vagy az egyik nincsen. Tehát, hogy...
Egyik az így, a parlament az így.
Nem, 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 nem,